Én biztonságra vágyom. Az a baj, hogy már nem csak az allergiás reakcióktól félek, hanem szinte mindentől. Nem értem, mi történik velem. Mi táplálja az állandó szorongást, amit már jó ideje teljesen leküzdöttem, és abban a hitben ringattam magam, hogy rég búcsút intettem neki. Teljesen indokolatlan. Mindenem megvan, kívánni sem tudnék semmit, ami hiányzik. Ezt mondja pszichológusának hanga, miután visszatért Baliról, a Nász útjáról, ahol egy allergiás rohamot kellett átélnie, és utána sem találta a helyét. Meséljen a gyerekkoráról. Ezt javasolja neki a pszichológus. Így ismerjük meg hangát, Rubin Eszter, Minek szenved, aki nem bírja című regényének főhősét. Kezdjük azzal a beszélgetést az íróval, miért érezte hanga egész addig életében, hogy egyedül van a világban, és egyáltalán nincs biztonságban.
Az egyik nagyon fontos gyökere ennek az apátlanság, ugye az édesapja elhagyja őket, amikor ő pár hónapos, és igazából a kapcsolat meg is szűnik, tehát ez nagyon végigmegy a regényen, ez az apátlanság érzése, persze szimbolikus módon. A másik nagyon fontos dolog, hogy az anyjával sem ezek után nem alakul ki egy nagyon szoros egymásra utaltság, éppen ellenkezőleg egy nagyon konfliktusos anyalánya viszont látunk, amit aztán igazából nem is olyan meglepően valamilyen módon ő is tovább örökít a saját lánya és az ő anyalánya viszonylatában. Tehát nem nagyon van így kapaszkodója, ami nagyon fontos családi kapaszkodó a nagyszüleivel való szeretetteli kapcsolata, de ugye törvényszerűen a nagyszülők elmennek, amikor ő 10 éves, úgyhogy így nem nagyon marad igazából megfelelő gyökérzet és támasz.
A nagyszülők élete és kapcsolata nagyon fontos számára, úgy tűnik, és ez az, ami egyébként az anyja számára, hanga anyja számára is meghatározó volt, mert hogy mintha ő nem fért volna bele ebbe a különleges, szoros kapcsolatba, ugye?
Igen, vagy nem fért bele, vagy csak ő úgy látta ezt kamaszként, ezt nem lehet teljesen tudni. Az biztos, hogy a nagyszülők egy nagyon szép és nagyon szeretetteli, nagyon erős kapcsolatban és házasságban élnek, és ez a szeretet rá sugárzik a főszereplőre is, hangára. Ő ebben a szeretetben fürdőzik, de hát ez sajnos nem tart örökké. A nagyszülők kapcsolata egy minta is a számára, a nagyapjával egy nagyon különlegesen szoros példaértékű kapcsolata van. És hát a hanga édesanyja Vera, ő pedig úgy érzi, hogy a szülei annyira egymásra figyelnek, annyira egymás tekintetében élnek, hogy ő ebben nem fér bele. És ez viszont nem biztos, hogy igaz. Lehet, hogy csak ő képzeli így, vagy ő valamiért nem annyira alkalmas erre, hogy kapcsolódjon, ami egyébként nagyon tipikusan megfigyelhető a másodgenerációs holokauszt túlélőknél, az érzelmeknek ez a fajta lefolytottsága, ami se a szülei felé, se a lánya felé. Valahogy nem nagyon működik a kommunikáció.
Mennyire tipikus az, amit hanga megél az ő zsidóságával kapcsolatban, a múlttal kapcsolatban, azt, hogy ugye holokauszt túlélők a nagyszülők, és hogy például, amit ő nagyon furcsán értelmez, hogy megpróbálják a figyelmét elvonni, amikor ő erre rákérdez, és azt mondani, hogy ez már nem téma, nincsenek zsidók, és hogy ő ettől úgy érzi, hogy ő egyedül áll a világban, mint zsidó kislány.
Ez egy nagyon tipikus zsidó családoknál tipikus életstratégia volt 70-es, 80-as években. Hogy erről nem beszélünk, vagy ha beszélünk is, igazából a lényege az, hogy nem telik meg tartalommal ez a szó, hogy zsidó. Ennek nincs semmilyen pozitív jelentéstartalma, amivel azonosulni lehet, amihez igazodni lehetne. Tehát nem foglalkoztak már a vallással, teljesen szekularizálódtak. Ez ugye nagyon sok családdal így volt, nem is nagyon volt könnyű, ha az ember akart volna sem. Tehát nem voltak megfelelő közösségek, vonatkoztatási csoportok. Nem nagyon lehetett egy pozitív identitást megélni. Tehát maradt a kiüresedett szó egyfajta bélyekként, szorongások hordozójaként. Úgyhogy ez meglehetősen gyakori volt, igen.
De ez egyedi, hogy ő akkor azt gondolja, vagy ez akár személyes élmény, hogy jó, hogyha ez nem téma és nincsenek zsidók, akkor én vagyok az egyetlen? Mert hogy ez az ő kívülállóságát, amit egész életében érez, és hát a legtöbb probléma ebből adódik, ez felerősíti.
Hát ez egyáltalán nem egyedi, szintén teljesen tipikus életérzés, abszolút személyes is, de nem csak az én tapasztalatom ez, hanem sokakkal beszélgetve mások tapasztalatai is, ez az állandó kívülállóságérzés, és már olyan sokan írnak nekem ilyen témában, hogy kezdem azt gondolni, hogy mindannyian egyek vagyunk a kívülállásban, mint hogy ez lenne a közösség formáló erő, a kívülállóság érzése. Tehát ez egy nagyon tipikus életérzés.
Más módon érinti ez a regényed azokat, akik írnak neked, mint mondjuk a Barhez?
A Barheznél kifejezetten a zsidó élet, mint olyan volt a regény központi témája, a pozitív zsidó identitás, amit meg lehet élni, amit a zsidó konyhán keresztül nagyon könnyen be lehet ebbe tagozódni. A zsinagógai élet, a zsinagógák, amelyek most arra valóban megteltek élettel, sok a gyerek. Ott ez ragadta meg az olvasóimat, és nagyon sokan kértek tanácsot, hogy hogyan lehet, ha az emberek zsidó gyökerei vannak, de nem találja a kapcsolódásokat, akkor hogyan lehet ezt megélni. Most az új kötetemnél, aminek szenved, itt inkább a transzgenerációs traumákra helyezi a hangsúlyt a regény. A fel nem dolgozott, magunkban cipelt és különböző múltbeli traumákról van szó inkább, úgyhogy inkább ezzel kapcsolatban keresnek meg.
És ilyen élményeiket is megírják akár? Mert ugye transzgenerációs kérdésekről írsz, és az álmairól, és hát reflexekről, amik benne vannak, pedig ő nem élte meg.
Ezért sokan írnak arról is, abszolút nem zsidó gyökerekkel, hogy maga a trauma és annak a megélése az nagyon hasonló náluk is, még ha egyáltalán nem a holokauszban gyökerezik, mert teljesen más családi mintákról van szó. Ez az egyik. A másik, akik szintén holokauszt túlélők leszármazottai, ott ezek a fajta rémálmok nagyon-nagyon gyakoriak. A kollektív tudattalamból jövő és általunk meg nem élt események mégis az álmainkban megjelennek. Ezek a bombázás, az üldöztetés, koncentrációs tábor, ez egészen ijesztő, de ez szintén nagyon-nagyon gyakori.
A transzgenerációs kérdések azok benne vannak a köztudatban, de az, hogy milyen pszichoszomatikus következményei vannak akár ennek, az nem nagyon. És gondolkodtam rajta, hogy Hanga betegsége, a köhögő rohamai, hogy azok minek a következményei az anyjával való kapcsolatának, ennek a kívülállóságnak, vagy ez most egy elbújási lehetőség, hogy ő beteg. Hogyan alakult ki ez a vonulata ennek a regénynek?
Ez nagyon sok szálból tevődik össze. Valahogy ő mindig olyan mértéki kívülállónak érzi, nagyon nehezen tud beilleszkedni mindenhova, vagy még ha úgy is néz ki, vagy úgy is tűnik kívülről, ahogy az általános iskolában ez még igazából jól ment. De belül mindig ott volt az agyában a kétség, és valahogy egy ilyen maslakónak érezte magát mindenhol, mintha nem jutna az oxigén a tüdejébe, mint hogyha a föld légköre számára nem lenne alkalmas arra, hogy levegőhöz jusson. Ez az egyik pillér. A másik, hogy most volt nemrég egy könyvbemutatóm, amin kifejezetten a transzgenerációs traumák feldolgozására koncentráltunk. A Bárdos Katalin pszichológussal és terapeutával, akinek az édesanyja Virág Teréz, a KUT rendelőnek a megalapítója, és ő volt az első pszichológus, aki Magyarországon meghonosította egyáltalán ezt a fogalmat, a transzgenerációs traumákat. Ő volt az, aki felfedezte, hogy nem csak közvetlenül a túlélők, hanem a leszármazottaik, tehát ő a másodgenerációval kezdett foglalkozni, az ő pszichés és nagyon gyakran pszichoszomatikus és egészségi problémáikkal, mivel ez egy nagyon gyakori dolog volt, hogy a másodgenerációnál jöttek ki a pszichoszomatikus betegségek, és ezekben a terápiákban tárult föl az, hogy ez teljes mértékben a soára vezethető vissza. És Bárdos Katalin mondta, hogy az édesanyja Virág Teréznek ez volt az egyik fő alappillére a terápiáinak, hogy az aszma, tehát ez a levegőhöz jutás képtelenség, ez mindig az anyával való kapcsolati konfliktust mutatja. Úgyhogy mindig ezek mentén kezdte el a terápiákat.
És ugye Vera, Hanga anyja, ő úgy reagál erre a betegségre, mint hogyha így kivetné a nyakából, de hát nyilván szeretne megoldást találni, mielőbbi megoldást, és ezzel teszi a legrosszabbat talán. Nem is akar mélyen foglalkozni ezzel, hogy mi miatt van ez a betegség.
Hogy ő nem tud kérdéseket feltenni. Valahogy az ő eseményhorizontján kívül esik azt, hogy neki ezt egész más szempontból kellene megközelítenie a gyerek pszichoszomatikus betegségét. Tehát ő viszi az orvosokhoz, minél rosszabb a helyzet, minél jobban ártanak az orvosok, ő annál inkább viszi, tehát mintha újra és újra nekifutna ugyanannak a falnak fejjel, és egyre nagyobb sérüléseket szerezne, de nem ő, hanem a lánya, És valóban egyáltalán nem lát rá úgy a problémára, hogy ez egy teljesen máshol gyökerezik a probléma lényege, amit igazából neki kellene valahogy megoldani. Úgyhogy ez nagyon szomorú így végignézni. És ugyanez történik, ami szintén egy nagyon tipikus dolog a másodgenerációs túlélőknél, hogy ők még abszolút nem tettek fel kérdéseket a szüleiknek, még annyira közel volt a Shoah. Annyira talán féltették a szüleiket, vagy féltek attól, amit hallani fognak. Úgyhogy hagyták, hogy a történetek ne jöjjenek ki. Nyilván szülők nem is akartak róla beszélni, vagy ők sem akarták meghallgatni. És a harmadgenerációsok, tehát az unokák az az első generáció, aki kérdéseket mer föltenni, akinek fontos, hogy visszataláljon az identitásához. És ez az érzelmi lefolytottság látszik Verán egyrészt a szülei irányába, másrészt a gyerek irányába, és emiatt képtelen igazából kezelni ezt a pszichoszomatikus betegséget és a lányának az egész kamaszkori problémáját, ami egy olyan örvényhez vezet, és a mélybe húzza mindkettőjüket, hogy már lehetetlen a megoldás, és igazából ezért el is költözik a lánya.
És olyan izgalmas, hogy megismerjük Hangának a saját lányához való kapcsolatát, ugye, mert végig követjük az ő életét, és hogy ott is van egy ilyen szorongásból adódó probléma a lányánál, Lenkénél, és valahogy ő sem tudja ezt megfelelően kezelni.
Igen, az az érdekes, hogy tanulva ő kamaszkori problémáiból elhatározza, hogy az ő gyereke soha nem lesz beteg, és nagyon mániákusan figyel arra, hogy kezelje a fizikai betegségeket. De valahogy a szorongás a maga természetéből adódóan mindenképpen utat tör magának, ez az öröklődő generációkon átívelő szorongás, és az ő lányánál, Lenkénél egy teljesen más megnyilvánulási formája lesz, amit Hanga szintén nem tud kordában tartani.
A párkapcsolatokról fontos beszélnünk, hogy több férfival is látjuk őt, a gyereke apjával, aztán egy másik férfival és egy harmadikkal, és az első két kapcsolatában alul marad lényegében. És azon gondolkodtam, amíg láttuk, hogy hogyan küzd ezekben a kapcsolatokban, hogy mit kellene tenni. Olyan, mintha így lefagyna, csak várja, hogy majd talán jobb lesz, vagy megváltozik a helyzet, és túl sokáig benne marad.
Valóban mindig nagyon későn kapcsol, hogy ezt már abba kellene hagyni, tehát ilyen fafejűen csinálja tovább és tovább, valamilyen ideához ragaszkodva, és amikor már rájön, hogy ez már nagyon rossz, és nem kellene tovább csinálni, és ebben nem kellene benne maradni, még akkor is benne marad, még 2 évig, de hát ezt sok ember megtapasztalja, hogy valamiben, egy kapcsolatban, vagy egy munkában, vagy bármiben már nagyon sok energiát belefektetett, azt nagyon nehéz igazából otthagyni. Tehát ezeknek a döntéseknek a meghozatala nem mindenkinek egyszerű.
Hát főleg, hogyha van tétje, mert ugye az első kapcsolatban ott lett a kislány, akit ő szeretett volna a családban felnevelni, nem úgy, ahogy neki jutott, hogy az anyukájával él, és alig van kapcsolat az apjával. A másik kapcsolatban pedig hát sokáig el lehetett vele hitetni, hogy ez a férfi őt mindenek fölött imádja, aztán meg eltűnik, aztán megint imádja, megint eltűnik. Szóval nekem nagyon érthető volt, hogy ő így reagál.
Igen, én is azt gondolom, és hát főleg az elsőnél, ahol a végletekig ragaszkodott a teljes család ideájához, mivel megfogadta, hogy ő soha nem fog úgy járni, mint az anyja, ő soha nem úgy fogja csinálni, mint az anyja, ő teljes családban fogja felnevelni a gyermekét, tehát ez a végletekig ragaszkodott, akkor is, amikor már egy bántalmazóvá fordult ez a kapcsolat. Úgyhogy akkor kellett igazából szembesülnie azzal, hogy ebből ki kell lépnie. A másiknál pedig azt gondolom, hogy kicsit már elfogyott az ereje. Tehát, hogy ez sem sikerült, és az évek során nagyon ügyesen húzta bele a férfi abban a helyzetbe, amiből ő már nem nagyon látott ki, hogy mi is történik, és addigra, mintha már nem lett volna ereje, de aztán szerencsére ott is meghozta végül azt a döntést, hogy kilép a kapcsolatból. És a harmadik kapcsolata egy abszolút méltó és szeretetteli kapcsolat.
Lehetne.
Igen, egy ideig az is volt. Lehet, hogy még az is lesz. Egy kicsit nyitva hagyja a kérdést a könyv.
Szerintem mindenkinek meg lesz a regényed végén a saját története, hogy akkor ez hogyan folytatódik tovább.
Igen, ez azt gondolom, hogy az olvasótól függ, hogy mi a vége. Még akár egy kicsit mágikus fordulattal egy időutazás, egy ilyen időhurok is lehet a vége. Ezt mindenkire, ennek az értelmezését rábízom.
Azért fontos ez az időhurok, hogy az ember nem veszíti el a 15 éves kori énjét, a 20 éves kori énjét. Tehát telik az idő, és nagyon élesen kirajzolódott ez nekem ebben a te regényedben most, hogy tulajdonképpen a lelkünk az valahol, azt nem mondom, hogy ott maradt 15 évesen, de hogy azok a lenyomatok, azok borzasztóan hatnak ránk, bármilyen korban legyünk is, és nem véletlen, hogy ő hova megy vissza.
Hát nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert én pont a regény írása közben tapasztaltam ezt meg elképesztő erővel, hogy ezek mennyire bennünk vannak, hogy mennyire meghatározzák mind a mai napig, és mintha egy-egy ilyen időpillanatban ott is ragadnánk, és azok egy-egy különálló személyiségként határoznának meg minket. Csak néha az egyik személyiségünk máskor a másik kerül előtérbe, de hogy elképesztően erősek ezek a megmaradt időpillanatokban, vagy bizonyos korban megmaradt személyiségünk. És az is fontos ebben, hogy bizonyos fel nem dolgozott, hát nem akarom mindig a trauma szót használni, de van, aki valahol fixálódik például, és oda vissza kell menni valahogy a lelkünkben, és megoldani bizonyos dolgokat, amit akkor nem oldottunk meg, mert ezek a kamaszkori szorongások, ezek egészen elképesztően tudnak hatni, még akár több évtizeddel később is. Az ember hirtelen ugyanannak a esetlen kamasznak tudja érezni magát, mintha abszolút nem telt volna el x év azóta. És hát ebben, ezekben a szorongásokban tudnak gyökerezni az önértékelési problémák, a kapcsolati aláválasztások, és aztán az abból fakadó újabb problémák, amiket a fejünkre hozunk.
Azért az döbbenetes, most hirtelen fölmerült bennem, hogy ki bántja Hangát ezekben az években, évtizedekben, amik követjük őt, hogy ki az, aki konkrétan bántja. És hát megjelenik itt az Iván, ez az elköteleződni képtelen, manipulatív férfi, tényleg az ilyen őrületbe kergethet egy nőt, aki csak magára gondol.
Nagyon sok Iván létezik a valóságban, aki zseniálisan csinálja ezt a húz meg, erez meg, kicsit nyújtok egy kis szeretetet, de háromszor annyit veszek vissza. Ezek, akikről nagyon sok szó esik manapság, ez a narcisztikus pszichopata személyiség, aki végtelenül vonzó és elbűvölő az elején, és aztán szép lassan feslik fel a valóság, de addig az ember annyira bevonódik a kapcsolatba, hogy már nem lát ki belőle, nem érzékeli a valóságot igazából, vagy csak nagyon nehezen ébred rá a valóságra.
A testről és a lélekről muszáj beszélni, mert olyan sokszor esik arról manapság, hogy mennyire kevéssé van fókuszban az, hogy a lélek problémáival foglalkozzanak, de itt a regényedben a test egyszerűen átveszi a hatalmat. Fölmerül egy betegség, ami lebontja lényegében Hangát. Nyilván ezt is meg kell kérdeznem, hogy ez mennyire személyes.
Ez egy eldöntött szándékom volt, hogy a hisztamin intolerancia egy kicsit behozni a köztudatba. Másrészt nyilván ez nagyon erősen foglalkoztat, és ennek a szép irodalmi interpretációját én fontosnak éreztem. Ez arról szól igazából, most nem pont a hisztamin intolerancia, hanem a testnek és a léleknek ez az elválaszthatatlansága, ami végigvonul a regényen, már a főhősöm 4 éves korától, amikor bármilyen félelme, szorongása van, azt egy hasfájásként éli meg. Tehát én azt gondolom, hogy a főszereplőm Hanga, mintha nem növesztett volna elég vastag bőrt, mintha ez a hiányzó családi háttér, ez nem vonna köré egy megfelelő biztonsági hálót, így Hanga és a külvilág között valahogyan nincs egy megfelelő védőfal, és azonnal minden egyes élmény, minden egyes behatás így szomatizálódik nála, és aztán ez vezet oda, hogy végül egészen extrém tünetekkel reagál minden civilizációs hatásra, ami miatt ki kell költözni a saját házából, és el kell bújnia egy kis faházban a természet közelségében, és ott kell valamit kezdenie azzal, hogy vissza tud-e térni a civilizációba és az emberi kapcsolatokba, de azt gondolom ez annak a függvénye, hogy ő tud-e elég vastag bőrt növeszteni, és meg tudja állítani, hogy ezek ilyen extrém módon hassanak rá mindenfajta ingerek, mindenfajta testi és lelki ingerek is.
Mi az, amiben ő szenvedélyes, ez a Hanga? És hát ugye a nevéről szó sem esett, de hát ez mennyire beszédes. Elképesztő, ahogyan írsz az ételről, az ételkészítéséről, vagy arról, hogy neki ez most már létkérdés is lesz.
Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon összefügg azzal, amiről az imént beszéltem. Ez a természettel való nagyon erős kapcsolata, és abban való feloldódása valahogy ugyanígy viszonyul az étel alapanyagokhoz, szinte megigézi egy szép zöldség vagy gyümölcs, és mintha ebből, egyrészt ebből táplálkozna az ő szenvedélye a főzés iránt, másrészt ezzel tudja magát kifejezni, mert ugye nem annyira ügyes a kommunikációban, az emberi kapcsolatokban, és mintha a főzéssel tudna kapcsolódni másokhoz azzal, hogy másoknak készít valamit. És hát gyökerezik ez a nagyszüleivel való kapcsolatában is, mint minden, ahogy a nagymamája formázta a sárga barackos gombócot, úgyhogy ez a gombóc ez így neki nagyon berögzül, és élete során sokfajta gombócot készít. Ez is van, úgyhogy ez egy nagyon nagy szenvedély számára. De hát ez a test, ahogy ő ilyen nagyon fizikálisan, nagyon szenzuálisan, nagyon érzékien él meg mindent, igazából a szexualitás is számára fontos, mintha abban így nagyon ki tudna teljesedni, és az egész élethez elég szenvedélyesen, nagyon erős vágyakkal fordul, csak aztán az évek során, mintha egy kicsit mindig fogyna ebből a szenvedélyből.
Lehet, hogy azért uralkodik el rajta végül is ez a betegség, épp akkor, amikor már megoldódik az élete, mert most van energiája magára figyelni? Mert most végre talán egy pici biztonságban van?
Igen, én is ezt gondolom, hogy életében először érzi magát biztonságban, életében először van igazi otthona, igazi társa, aki valóban szereti, akire támaszkodhat, és ez a támasz megengedi neki, hogy gyerengedje magát, és mint az egész élete egy ilyen űzött vadként élte, ahol mindig valamiért foggal, körömmel harcolnia kellett, hogy megmaradjon. Életében először, amikor elengedheti magát, akkor minden, ami addig történt, az összes trauma, akkor egyszer csak testet ölt egy ilyen furcsa betegségben.
Rubin Eszterrel beszélgettünk Minek szenved, aki nem bírja című regényéről, ami a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg.